Halott van a Bjelavoda mentén, a Szitnyától egész Krivánig, azokat mind a glogovai pap gyóntatja halálos ágyukon, és temeti holtuk után az esernyőjével. Veronka, akinek Bravucsánné mutogatta be a hímzett abraszait meg a fölséges lembásznát, csak most kezdte észrevenni félfüllel, hogy a szomszédjai miről tárgyalnak. A mi esernyőnkről beszélnek? Kérdé elfogulatlanul kedvesen a székén himbálódzva. Gyuri és Sliminskiné összerezzentek. Igen, kisasszony, mondá az erdésznél némi zavarral. Gyuri gúnyosan mosolygott. Nos? Kérdé Veronka. Ön látom, nem is hiszi? Nem. Mondá a lányka egy szemrehányó tekintettel. És miért? Mert semmi ostobaságot se hiszek el, és mert... Itt nagy dolgot akar kikottyantani, de szavait úgy szólván elmetszette az a sértődős megriadás, mely a lányka egész valójában látszott. Összehúzta magát, mint a madár, ha egy tollát kitépik. Csöndesen elfordította a fejét, és hallgatagon bámult a tányérjára, melyben a klenóci ostyepka lehámozott haja zölddel lett. Gyuri is elnémult, pedig úgy csiklandozta, úgy ösztökélte valami, hogy ugorjék fel és kiáltsa ki. Gazdag vagyok, úr lettem! Amaz esernyő nyelében vannak elrejtve a kincseim. Különös az, ha nagy szerencse éri az embert, hogy az első vágya, mert vágya még mindig marad, ha minden vágya betelt is, a közlés. A harsonákat szeretné megfúvatni, heroldok, kiáltsák ki a nagy esetet, hallja az egész világ. De ha ilyen az első érzés, a második már a kételyé, a legnagyobb szerencse mögött is ott ólálkodik a barázdán egy árnyék, egy kellemetlen hátha. Gyuri is látott még ilyet. Hogy néz ki az a bizonyos esernyő, kisasszony? Veronka elbigyeztette ajkait, mintha nem tartaná érdemesnek ebben a tárgyban szóba állni a kérdezővel. Mivel az nem valami különös? Szólt aztán vontatott hangon. Színe hagyott piros kelme, mintha ezeresztendős lenne. Folt is van rajta, nem tudom hány. Az alján körös körül apró zöld virágok? Látta? Nem, csak kérdezem. Igen, virágok vannak az alján. Szabad megnézni? Természetesen. Megnézi? Hisz azért megyek Logovára. Azért? Hogy értsem azt, ha nem hiszi az eredetét? Éppen azért, ha hinném, el nem mennék. Maga rossz ember, pogány. Elhúzta kissé a széke Gyuri mellől, amitől az láthatólag megilletődött, elkomorodott. Megsértettem? Kérdé szelíden bűnbánattal. Nem, csak megijesztett. S gyönyörű ovál arca csalódást fejezett ki. Hát inkább mindent hiszek, csak ne féljem tőlem. Veronka ajka körül mosoly suhant el. Védek is volna nem hinni, vágott közbe Sliminskiné. Nem babona ez? Megtörtént? Bebizonyítható tények ezek. Aki nem hiszi, semmibe se hisz. Vagy igazak a Krisztus sodatételei, és akkor ez is igaz lehet, vagy? De már nem fejezhette be, mert Madame Krizbai asztalt bontott, kijelentvén, hogy fáradt, aludni megy, mire mindnyájan felállottak, s Marvucsánné elvezette őt is, Veronkát is az udvarba nyíló két szobácskába. Gyuri az ajtónál oda settenkedett Veronkához, aki őneki is jó éjt biccentett a fejével. Korán indulunk reggel? Kérdé. Pajkos engedelmességgel hajtotta meg magát, féloldat görbítve hófehér nyakát, mintha el volna törve. Amint parancsolja, Tamás úr. Gyuri elértette a Tamás szót, és tréfáson viszonzá. Minden attól függ, hogy meddig alusznak a szentek. Veronka visszafordult a pitvarból, marcos arcot vágott, összeszorította a kis öklét, úgy fenyegette meg vele parasztosan Gyurit. Na megálljon! Gyuri szeme rajta veszett, hiszen olyan szép volt, úgy illett az a fenyegető ököl a hamisnak. Ezt csinálják meg utána a szentek, ha tudják. Nem sokára hazaindultak Sliminskijék is. Bravucsán lámpásos embert rendelt nekik, mert nem volt holdvilág. Sliminskiné beburkolta Vladint egy tavaszi felöltőbe, a fölé még egy köpönyeget akasztott, nyakát gyapjas nagy kendőbe csavarta, s miközben meghagyta neki, hogy küncsak az orrán átvegyen lélegzetet, ráért Gyurival is csevegni. Valóban gyönyörű legenda az, engem legalább nagyon meghat. Ó, szegény legendák, felelte Gyuri. Ha ráfújna az ember egy ilyen szép legendára, s lefújná róla az aranyzománcot, a szent illatot, a titokzatosság füstjét, milyen furcsa, igénytelen valóság maradna az alján. Hát nem kell ráfújni, mondta az asszony. Gyűrd fel a köpenyed gallériát, Ladin! Az ügyvéd elgondolkozott. Talán igaza van, dünnyögé elmerengő tekintettel. Kisvártatva Gyuri is megkívánta az alvást vagy a magányt, s kértem Rapucsánnét, jelöljön ki neki fekvőhelyet. Elment a mágnes, dohogta a jegyzősegéd. Alig, hogy betette maga után az ajtót, Kukucska mészáros vígan felkurjantott. Elhult a férkese! Levetette a kabátját, felgyűrte duhaj módon a lobogós ingét, egy tetovírozott ökörfejet lehetett látni a mesztelen balkarján. Aztán hamiskással oda kacsintott Rapucsánnak. Városbíró uram elérté a dolgot.
Igaz, igaz,
bizonyítgatta sugárzó arccal. Nem lehet anélkül lefeküdni, hogy az ember ne tegyen próbát. Szeretik-e még az asszonyok? Ezzel kihúzott az almáriumból egy fiókot, a fiókból pedig kivett egy pakli kártyát. A kártyából ugyan hiányzott a zöld alsó, de ez éppenséggel nem zavarta a bábaszéki intelligenciát. Már a múltkor is így játszották a preferanszot, az utolsónak kevesebb jutván egy kártyával az osztásnál, mely azonban képzeletben mégis neki jutott, s mint szellemi kártya szerepelt a játéknál. A zöld volt a híváson, az utolsó képzeletben adta az ütésre a zöld alsót, mondván, rajta van a szellemi alsó. Némelykor ütött is vele, kivált, ha zöld volt a tromf. Ma azonban, tekintettel a hiányzó kártyára, egy kis parás ferbli kerekedett, mely jó éjfél utánig eltartott. A szenátorok játszottak, a mészáros meg a tiszteletes úr. A segédjegyző a kvaterkákat hordta. A pénztelen klempa, mindenütt a kántor a legszegényebb, parlagon könyökölt hol itt, hol ott, mert egyik helyről a másikra kergették azon címen, hogy a pekes gibic, ami alapjában igen lehangoló és elkeserítő titulus, de mégsem becsületsértés. Költözött, vándorolt a szegény klempa játékostól játékoshoz, míg végre a mészáros és a tiszteletes úr közötti asztal csücskön lehajtá lankadt fejét, és elaludt. Hosszú, tömött szakálla szolgálván állának vánkosául. De egyszer mind kellemetlen jövőt teremtett számára, mert a gézengusz Kukucska Pál azt indítványozá széles kedvében, mikor egy nagy zsinórt behúzott, hogy a klempa szakállát pecsételjék le az asztalhoz. Fölséges lesz, ha majd fölriad, és nem ereszti az asztal. Nosza, mohón kaptak a finom gondolaton. Mokri tartotta a gyertyát. Kukucska a viaszt csöpögtette rá, nagy három helyen a szakállára. Magam Rapucsán pedig a pecsét gyűrűjével oda nyomta az asztalhoz. Ha nem, hiszen lesz ebből nagy parádé. Más, de szintén nem valami nagyon nevezetes epizódok is történtek. Madame Krisbai, akit a saját szobájába szállásolt Rapucsánné, nem mert befeküdni a dunyha tengerbe, attól félt, hogy besüpped és megfullad. Minden áron paplant kívánt. Rapucsánnénak nem volt. Leleményes angol ésszel azonban elhozta az ura nagyszőrű bőrbundáját, és ráterítette a madámra, amitől az úgy megijedt, hogy migrént kapott. Egész éjjel tormát kellett a halántékára rakni. Veronkának más kellemetlensége esett. Amint magára maradtam Rapucsán ház legszebb szobájában, berekeszelte belülről az ajtót, hogy senki se nézhessen be a kulcsukon, egy mantillát akasztott a kilincsre, befüggönyözte a kis ablakot, mely az udvarra nyílt, aztán hozzáfogott a vetkőzéshez. Kibontotta elől mellénykéjét, egyik kapocs a másik után engedett, mire engedelmeskedtek a halcsontok is, visszaadván a mell és a derék igaz formáit. Százszor szebbeket a sejtetteknél. Az utolsó kapocs is pattant, mely a felső szoknyát tartotta, megszorítva a csípők felett, s erre a virágos, fodros rokolyácska kezdett alácsúszni, mintha a rózsabimbóról lehasadozik az irigy zöld burkolatja. Hult-hult a szoknyácska lefelé, súrolva vakító fehér alsó szoknyáját.